Nekünk órabúziknak igazából egy évben legalább háromszor van karácsony, a legelső rögtön így az év legelején érkezik, vagy hát az első negyed év után, ami az elmúlt héten, és egyébként ebben a pillanatban is zajlik, ugye Genfben a Watches and Wonders, és itt mutattak be az elmúlt héten közel 1000 órát, és nyilván nem fogunk mindegyikről beszélni, a töredékéről sem, de kiválasztottam egy-kettő olyat, amiről egyébként szeretnék, na jó, nem egy-kettőt, de azért rengeteg órát hoztam most ebbe a videóba, úgyhogy ha gondoljátok, ezt tudjátok végigszenvedni a folytatásban. Ez most a podcast formátum, a teljes élmény érdekében nézd meg YouTube-on, vagy a beszéljünkórákról.hu-n. És kezdjünk rögtön szubjektívan a Bowman Mercy-vel, ugyanis velük volt a leges-legelső időpontom a héten. Érkeztek új Rivierek, a gyémántokkal kirakott mellett nekem a füstös szürke aranykombó jött be legjobban, fekete alligátor szíjjal. De a csontvázasított változat elég egyedi, ami a magát a villák világát idézi, ugyanis a Rivierákat felosztották 6 különböző témában, és mindegyik téma kapott egy-egy megjelenést az elmúlt nagyjából másfél-két hónapban, és ezeket prezentálják nekünk, van, ami teljesen új, van, amit viszont bemutattak már egy hónapja ebben ezek közül a sorozat darabjai közül. Szerintem az új acél perpetuál kalendáros verzió különösen szemrevaló, bár túl sok újdonságot nem tartalmaz maximum kinézetben, mert hogy tavaly egy ugyanilyen funkcionalitású órát már mutattak be nekünk. Az új Tidograph viszont teljesen új és egészen érdekes komplikációt tartalmaz, ugye konkrétan ár, apály, dagály mutatás szerepel a számlapján a kis másodperc mutató helyén, lényegében segédszámlapon. Ezekben a mélykékes árnyalatokban egyébként el is lehet veszni, de remélem azért magára talál az, aki szeretné ebből az 500 darab limitáltból az egyiket megszerezni. Nagyjából 5140 dolláros áron, ami olyan 1,8 millió forintot jelent. Érkezett két dátumos Clifton Moonface kiadás is, amik házon belül készült saját szerkezetes modellek és holdfázis mutatása, valamint kis másodperc mutatóval érkeznek. Ezek abszolút a letisztult formavilágot képviseli, és ezek vagy kék, vagy pedig a színhez illően fekete alligátor szíjjal érkeznek, 4900 dollár, vagyis 1,6 millió forintos nagyságrendi áron. Ára nagyjából olyan 4900 dollár, vagyis olyan 1,6 millió forint. Hogy a hölgyek sem maradjanak ki a szórásból, a Hampton sorozatból egy szögletes, sötét fekete, vagy hát ilyen nagyon-nagyon mély fekete változatot kaptak ők is, ebben Warfurrier kvarc szerkezet dobog, és ez lesz a teljes listának szerintem a legolcsóbb darabja, úgyis ez nagyjából 600 ezer forintos áron lehet beszerezni. Végül pedig a Klasszimo családból érkezett nem egy, nem kettő, hanem három kronográf. Ezek a szerkezetileg annyira nem érdekesek, ugyanis ETA 7750-ek vannak bennük, illetve hát a gyártó úgy fogalmaz, hogy valzsú szerkezet van bennük, de ez nyilván tudjuk, hogy mit jelent. Nagyon csábító a homokszínű, viszont ami szerintem a legjobb kombináció és a legérdekesebb, az a zöld feketéjük, mert ez egyébként teljesen szokatlan, és van még egy kék és arany változat, ami egy jól bevált más márkáknál használt színkombináció szerint. Szerintem ezzel nem igazán lehet tévedni, mondhatni, hogy egy örök klasszikus. Ezekben ugye ETA 7750-es szerkezet dobog, ami ugye nem in-house, és ezért az áruk is egészen baráti, nagyjából 3200 dollárért lehet őket beszerezni, amilyen 1,1 millió forintot jelent, azért ezek sem a drágább modellek közül valók. Úgyhogy árban kimondottan baráti modelleket mutatott be a Bowman Mercier. A következő ház, akinek a modelljével szeretni foglalkozni, természetesen az Oris, és ők nagyon érdekes utakat tesznek meg úgy általában, viszont nagyon szorítunk nekik, hogy évről évre hozzanak ki minél újabb és újabb dolgokat. A már 13 éve létező Aquis családot most egy kicsit felrázták, és bemutattak 23 darab vadi új modellt, ezeket nagyjából három különböző méret szerinti csoportosításba lehet szedni, vannak a 36,5 mm-es változatúak, vannak a 41 mm-es változatúak, és vannak a legnagyobbak a 43,5 mm-es változatok. A 43,5 alatti verziók azok mind ETA szerkezetet kaptak, amit 733 névvel illettek, de valójában tudjuk, hogy ezek Szelita SV200-ak, és ezek nyilván az olcsóbb kategóriát is képviselik. Itt árban nagyjából olyan 30%-os különbség van közöttük, úgyhogy azért alapvetően jelentős. Ez arra való szerintem, hogyha valaki szeretné kipróbálni az Oris életérzésnek egy részét, de még nem szánta rá magát arra, hogy mondjuk 4000 eurót fizessen egy számára nem biztos, hogy a legnagyobb presztízzel rendelkező óráját, akkor ki tudja próbálni kvázi olcsóbban. De úgy gondolom, hogy az igazi csomag és az igazi deal az az, amikor veszel egy saját in-house szerkezetes 5 nap járástartalékos 10 év garanciás adott esetben, mert akkor ilyenkor meg tudod nézni, hogy mi is az, amit az Orisz valójában gondol a világról. És itt nagyon-nagyon szép és nagyon érdekes színkombinációk vannak, például megint az Orisznak a fenntarthatóság jegyében van egy ilyen tengeri műanyagból származó Upcycle családja, ami egyébként 100 euróval drágább, mint az összes többi, csak önmagában ezért, hogy azt ilyen jótékony célra, vagy valami hasonló célra forgassák, de van egy krémszínű Mother of Pearl számlapos kiadásuk, és nyilván megjelentek ugye a klasszikusok, fekete színű variánsok, zöld színű variánsok, fém szíjon, illatosított gumiszíjon, tehát hogy nagyon-nagyon sokféle dolgot meg lehet találni most ebben a kiadásban. Nagyjából a 1,5 milliótól a 9000 forintos kategóriáig, itt elég sok minden közül lehet válogatni. Amire mindenki nagyon vár, és az óra kedvelő társasága, konkrétan hetek óta ezt tartja lázban, hogy úristen, a Rolex mit fog bejelenteni, és nem fogom végigmondani, hogy a Rolex mit jelentett be. Egyszer életemben megpróbáltam az összes modellt bemutatni, amit ilyenkor csináltak, lehetetlen. Tehát konkrétan majdnem 150 modellt mutattak be, és ezek csak a nyilvános darabok. Még nem tudjuk, hogy mennyi modell lesz az, ami a Watches and Wonders után, így megmutatják, hogy ja, ezek pedig a kataloguson kívüli modellek, amiket csak a VIP ügyfelek kaphatnak. Tavaly is volt több ilyen is, úgyhogy szerintem azért 150 fölött leszünk bőven. Amit én választottam, és ami szerintem az egyik legérdekesebb, nyilvánvalóan a színarany Deep Sea kiadás. Ez szerintem egy nagyon-nagyon megosztó dolog. Én olvastam a csoportokban, hogy itt már mindenki azt mondta, hogy a Rolex lényegében gyártott egy Invicta klónt, és hát figyelj, mit szépítsünk rajta, ez az óra nagyon-nagyon súlyos, tehát 322 gramma tömege, nagyon-nagyon durva. Ami nekem nagyon nem tetszik szakmailag, ez a dupla belső gyűrűs dolog, amin a Gas Escapement Valve felirat van, tehát ez szerintem konkrétan elrontja az egész órának a hangulatát. Persze, jól működő színkombinációt használtak, hogy Submarinereknél működik. Nyilván ez is meg fogja találni a saját maga közönséget, de basszus, azért 20 millió forint, vagy 50 ezer svájci frank az 20 millió forint. Nagy is, drága is, és szerintem megosztó is, úgyhogy ezzel kapcsolatban szerintem azért vannak gondok bőven. Ami érdekes, hogy bejelentették, hogy a Yachtmaster 2-es sorozatot teljes egészében visszavonultatják, amin azért sokan meglepődtek, mert nagyon sokan szerették ott a különböző arany, meg bicolor modelleket, hát ezek most így mostantól nem vannak. Ugyanúgy, ahogy a tavaly bejelentett 100 éves Le Mans-i jubileumra készült Daytonát is visszahúzták, elméletileg ebből egyébként lesz egy sárga arany kiadás, aminek majd a gyűjtők majd mindjárt örülnek és vigasztalódhatnak rajta, meg amúgy sem hiszem, hogy egyébként néhány tíz darabnál sokkal többet adtak volna ebből. Rengetegen panaszkodnak azért, hogy a Daytonák technikailag elérhetetlenek, hogyha valaki nem sportoló vagy gazdag milliárdos influencer. Lehetséges, hogy ez így van, nem tudom. De visszatérve a Daytonákhoz gyűjtöttem ki két, nem tudom máshogy mondani, de biztosan, hogy női modell. Ezek 40 mm-es átmérőjű és gyöngyház számlapos modellek, amiket egyébként 36 darab brilliáns vágású gyémánttal vannak kirakva, a tok természetesen fehér arany, és vagy Oyster Flex, vagy egyébként lehet teljes Oyster Sion is kérni őket. Nem tudom, tehát, hogy ezt én nagyon sok mindennek tudnám nevezni, de sportórának elég nehezen, bár ugye az Eye of the Tiger-t is nagyon-nagyon nehéz sportórának hívni, viszont kétségtelenül szemrevalóak, azt viszont nem tudom, hogy mondjuk 58.500 svájci frank, vagyis olyan 24 millió forintot megérnek-e. Ugye nagyot ment tavaly a szürke lunettás GMT családnak a bicolor, illetve a teljesen arany verziója, és az idei évben a várakozásokkal szemben nem készült modell, és nem vonták vissza a Pepsit sem, viszont egy teljesen acélmodell érkezett a szürke feketéből, ami természetesen jubilésszíjjal érkezik, 10.200 svájci frankos, vagyis nagyjából 4 millió forintnak megfelelő összegér, de igazából teljesen felesleges rohanni, a várólistáról már úgyis lekéstel szerintem. Egy mondatot még érdemeltelen a tavaly bemutatott 1908-as család, érkezett egy új platina kiadás benne, és önmagában nem ez lenne érdekes, mert nagyon szép a jégkék számlap, de számomra nagyon megosztó az a szíj, ami érkezett hozzá, hogy a belső része ilyen filc zöld szerű, így nekem az lényegében semmihez sem illik. Oké, most itt lehet, hogy elő kéne venni a Pantone skálát, és akkor összenézni, hogy ezek a színek valójában egyébként egymásra kompatibilisek. Simán lehet, nyilván értenek hozzá, de egy elsőre számomra nagyon meghökkentő színkombinációnak tűnik, még úgy is, hogy mondjuk ez egy ilyen szolid 12 millió forintos nagyságrend az, amiben bele tud kerülni. Ez a 39 mm átmerői és 9 mm vastag, kvázi elegáns modellnek szánt dolog, aminek egyébként hátul üvegbetétes hátlapja van, tehát lehet nézni a dekorált hidakat és minden ilyesmit közben. És ezután még el lehet mondani 130 másik újdonságot, nem fogok viszont nyergejünk át a Rolex kistesójára, a Tudorra. A legszemrevalóbb itt viszont a 18 karátos Black Bay 58-nak a kiadása, ők is fölültek erre az aranyat és a zöld szint kombináló vonatra, és lényegében ez is ugye teli arany szíjon érkezik, persze megint egy gyári MT5400-as, 70 óra járás tartalékos kvázi házon belül, vagy hát manufakturális kaliberrel, aminek 32.100 dollár a listára, ami nagyjából olyan 11 millió forintos nagyságrendet jelent. És ha már az előbb a Black Bay-ről beszéltem, akkor nézzük tovább. A Black Bay család kapott új GMT-t, nem is egyet, hanem igazából kettőt, és itt jelent meg a korábbi találgatásokból jött Coke, ugyanis lényegében piros-fekete lünetta érkezett hozzájuk, háromrészes fémszíjjal vagy gumiszíjjal, és ugye nyilván ezek ugye kvázi hagyományos GMT-k, úgyhogy lényegében ezek is ugye manufakturális kaliberek, 15.000 gauss-os mágneses térnek ellenálló szerkezet is érkezik, ugye a Tudornak master chronométer minősítésű a szerkezete, ez vagy 4300 vagy gumiszíjon esetén 4100 svájci frankos áron érhető el, ami így 1,7 illetve 1,6 millió forintos nagyságrendet jelent. A Black Bay GMT után egy kicsit a sima Black Bay-ekről is beszéljünk. Érkezett három, azaz három teljes modell. Létezik ugye gumiszíjjal, úgynevezett Oyster jellegű szíjjal, illetve megint csak Jubilével. Ezekből kimaradt a korábbi modellekre jellemző kis nagyon fancy aranyozás, amilyen kis apró részeket adtak neki. Teljesen monokróm, fekete, illetve fehér, vagy hát acél színű, igazából teljesen mindegy. Ezekben is master chronométer minősítésű 70 óra járás tartalékos szerkezet dobog, ugye ezeknek a tokja az előzőhöz képest 41 mm-es. A gumiszíjas verzió 3950 francba, az Oysterhez hasonló szíjas változat 4150 francba, míg a Jubilee 4250 francos áron érhető el, ami nagyjából 1,7 és 1,5 millió forintos skálára helyezi ezeket a modelleket. Valószínűleg most szembesültünk a Pateknak a valaha volt legkazuálisabb kiadásával, ami lényegében csak a kinézetre vonatkozik természetesen. Ugye egy ilyen farmerszerű és kék és szürkés beütésű órákból jelent meg most egy jó néhány darab, ami most itt a legelső az a Wertheimer, és ebben egy új helyi dátum mutatási funkcióval emelték ki az 5330G jelű verziót, ami egy 40 mm-es fehér arany polírozott tokban érkezik, lépcsőzetesen ellátott fülekkel, ami szerintem egy nagyon retro hatású, és van egy nagyon érdekes piros csíkban végződő üvegmutató, vagy hát valami hasonló, ez mutatja egyébként az egyébként is túl zsúfolt számlapon a dátumot, és ez mindegy 27 millió forintos áron érhető el, és hasonló árban érhető el az 5980G-s Patek Aquanaut is, ami itt most egy flyback kronográf, ugye ez is egy fehér arany kiadás, ahogy a cikk számából ez következik is, de a legnagyobb blama rajta a 30 méteres vízállóság. Konkrétan a Nautilus névnek, meg a sportóra zsánernek a megcsúfolása a 30 méteres vízállóság. És ezt nem csak most mondom, hanem amikor a Panerai jelentett be 30 méteres vízállóságú órát, én akkor is visítottam, és most is ez fog történni. Tehát, hogy a jóisten áldja meg a Pateket, bassza meg, hogyha már egyszer csak azt mondják, hogy egy luxus sportórát csinálunk, akkor annak ne 30 méter legyen a vízállósága, vagy ne nevezzék Nautilusnak a rohadt életbe. Tehát, hogy a 30 méteres vízállósággal bármelyik kinder tojásból kiszedett játékóra is tud versenyezni, tehát, hogy ne viccelődjünk már. És mindezt 26,5 millió forintért kínálják azoknak a szerencséseknek, akik majd egyszer felkerülnek arra a sok éves váró listára, hogy az unokáik majd egyszer megkaphatják. Tehát, hogy így nem ár. És tovább folytatva ezt a lejtmenetet, az Aquana út kapott a Travel Time-jára, szintén egy 30 méteres vízállóságú, amiben egyébként két időzóna támogatás van, nappal-éjszaka indikátor, dátummutatás, másodpercmutatás, egy 40,8 mm-es átmérőjű tokban. Ez is egy ilyen kazuális sportóra akar lenni, és itt se tudom, hogy mit kellene kezdeni a 30 méteres vízállóságot. Tehát aki megvesz egy ilyen órát, az érted, mehet bárhova vele, csak a víz közelében, ne? És ugye nyilván, hogyha alacsony a vízállóság, akkor alacsony a porálóság, tehát akkor onnét az van, hogy akkor hogy valószínűleg gyakoribb lesz a szerviz, tehát hogy így ne csináljuk már ezt, de tényleg, de komolyan. Tehát lehet, hogy egyébként, akik ilyet vesznek, azok ezzel a részével nem foglalkoznak, de ha gondoljátok, és van olyan valaki, aki ezt megveszi, az majd írjon már egy kommentet erről. Érkezett a kártyétől egy nagyon érdekes Santos Dumont Rewind kiadás, és ennek az a különlegessége, hogy a percmutató és az óramutató is hátrafelé jár benne. Ha megnézitek a számlapot, itt azért kiderül, mert a római számok ellenkező irányba vannak, úgyhogy ez egy tényleg igazi különlegesség. Én az ilyesminek egyébként mindig nagyon örülök, hogy nem csak az van, hogy megpróbáljuk színekkel feldobni az órákat, meg érdekes számlapvariációkkal, meg különböző dolgokkal, hanem hogy érdekes mechanikákat is behozunk, mint mondjuk például ez a fajta rewind funkció, vagy mondjuk, mint mondjuk a jumping hour, esetleg a crazy hours, a Frank Müllereket. Tehát hogy az ilyen dolgok szerintem egyébként tök jók és egész viccesek, úgyhogy én ennek így őszintén nagyon tudok örülni. Ja, és egyébként ehhez tartozóan megjelent még három másik színvariáns, de azok sajnos csak arab számokkal vannak, ebből van ugye olivazöld, szürke és egy ilyen pávakéknek nevezett szín, de sajnos a kártyán nem volt olyan kegyes velünk, hogy az árakat közölje, úgyhogy ezt most így árak nélkül muszáj lesz elmondani. Meg azt is, hogy a nagyméretű Santoshoz érkezett egy dual time-os kiadás is, ami egy picit szélesebb és egy picit magasabb az előző verziónál, viszont a kis másodperc mutató megszokott helyén egy második időzónának az idejét mutatja, ez is szerintem egy önmagában egy érdekes megfontolás. Ezen kívül pedig még a két színű változatban elérhető lesz egyfajta ilyen antracit színű számlapos változatban, a teljes acélváltozat pedig kapott egy ilyen barna számlapos frissítés, szerintem ezek is jó pofa dolgok a kártyétől. A Grand Seiko bemutatott egy új világos zöld számlapos verziót az Evolution 9 sorozatából, és kaptunk hozzá egy teljesen újszerű fémszíjat, amit a gyártó úgy nevez, hogy egy saját acélkeveréket mutatott be, ez pedig Ever Brilliant acélnak nevezik, ami a gyártó bejelentése szerint még rozsdaállóbb, és még több mint másfélszer erősebb a hagyományos óraiparban használt acéloktál. Ezt majd a gyakorlatban szerintem az idő fogja eldönteni, hogy valójában így is van-e. De az ilyen technikai fejlesztéseknek én mindig nagyon tudok örülni, és annak is, hogy ezt egyébként megfejelték egy magas lengésszámú 80 óra járás tartalékos szerkezettel, ami egyébként üvegbetétes átlapon érkezik, és azon keresztül is csodálhatjuk. Ugye ez egy 1000 darabos limitációval érkezik kiadás, aminek az ára nagyjából 3,7 millió forint. Rengeteg Grand Seiko érkezett még, de sajnos csak ez az egy fért most bele az összeállításba, pedig nem ez állt hozzám a legközelebb. Na hát most sajnálom. Viszont a Csapek kijött a Promenade kollekciójából többféle érdekes kiadással is, és nem tudom őszintén eldönteni, hogy a barna féle kiadása jobb, vagy ez a hullámokat idéző kék kiadás, ahol ugye a hullámoknak az epicentruma maga a másodperc mutató, és ez kicsit ilyen szimbolikus is, hogy a másodperc mutatótól indulnak a hullámok, és ezek terjednek a percmutatók felé, ez ilyen nagyon-nagyon már-már költői képet idéző, de egyébként varázslatosak a Csapeknek a számlapjai, nem tudok róluk mi más többet elmondani, tehát mind a kettő igéző, de számomra a kék az sokkal jobban. A Zenit úgy érezte ebben az évben, hogy búvárfronton kell elősítenie, amit nem teljesen értek, mert a Zenitet mégiscsak onnét ismerjük, főleg, hogy ők azért mégiscsak a kronográfoknak, ugye El Primero, az atya, viszont úgy gondolták, hogy azért be kéne dobni két búvárórát, hogy azért megmutassák, hogy ők ilyet is tudnak, és ez egészen jól sikerült, ugye egy fekete és egy kék színű változatos 600 méteres vízállósági jelöléssel érkező órát kapunk, ami konkrétan brutális építési minőségre utal. Hello, szia, Patek Philippe 30 méteres vízállósággal. Ez konkrétan érezteti bennünk a régi Zenit Defy-oknak a világet, amire én azt szoktam mondani, hogy a Zenit Defy-ok voltak a G-sok előtti mechanikus G-sokok, amik konkrétan azzal reklámozták, hogy így lényegében bármit ki tudnak állni, és ennek a fajta nisnek szeretnének valamennyire egy picit megfelelni. Egyébként a régi forumvilágból olyan túl sok mindent nem tartottak meg, de azért szerintem vannak erre való utalások. Ettől egyébként még nyilván nem kell, hogy olcsók legyenek. 11.300 euró lesz az ár, amibe bekerülnek, ami azért olyan 4 millió forintos nagyságrendet jelent. Viszont a 42,5 mm-es búvár zsánerben egy presztízs gyártótól ennyiért kapni egy kvázi nem hétköznapi és nem Submariner homás órát, az szerintem egy egész jó ajánlat. A Nomos most vesz rész életében először a Watches and Wonders-on, és ezt rögtön egy 31 darabos kollekcióval ünneplik, meg nyilván a 175 éves glasshüttei óragyártást is. Ez a 175, ez vissza fog majd még köszönni, ugyanis ez a 31 féle színkombináció a 38-as Tangente dátumos verziójára vonatkozik, tehát ebből gyártottak 31 féle variást, konkrétan belinkelem ide, nem fogom végigmondani őket, de szerintem a kanári egészen érdekesen hangzik, de ettől függetlenül még rengeteg féle modell van, úgyhogy mindegyikből csak és kizárólag szigorúan 175 darab fog készülni, szigorúan a diverzitás jegyében jelentsen ez igazából bármit is. Ezeknek az ára egységesen 1925 euró, ami nagyjából 750 ezer forintot jelent, ami szerintem egészen viselhető ehhez a listához képest, meg főleg. Az Hublot konkrétan nagy ünneplésben van, és a Classic Fusionből, illetve Classic Fusion Originalból 29-es verziókat hoztak ki, ezekből vannak titánok, vannak sárga aranyok, vannak kingoldok, és ezek így lényegében gyémántozottságtól függően az áruk 2,4 millió forinttól indul, és fölmegy egészen 8,5 millió forintig. Nyilván ezek nem a legolcsóbbak, és nem is a legdrágabbak ezek ebben a listában, hanem ilyen erős közepesek, de azt mindenki döntse el, hogy egy 29 mm-es aranytokos üblóért adna-e 8,5 millió forintot, még akkor is, hogyha tele van rakva gyémántokkal. Az IWC három új variánssal örvendezheti meg a Portugízer kronográf rajongókat. Ezek rakott arabindexes, 41 mm-es tokátmérőjű kronók, világos kék dűne, obszidián színű fekete rose-gold tokos, vagy acéltokban a horizontot idéző ilyen krém színű, barna színű számlapos verziók. Ezek az IWC-nek a saját házon belül készült 69355-ös 46 óra járás tartalékos szerkezetét tartalmazzák, és az árakat egyébként, mint az urak, nem igazán közölték velünk, mert ugye mi dolgunk az árakkal. Így a vége felé közeledve azért hoztam még egy IWC-t, de konkrétan ez lélegzetelállító. Ezt úgy hívják, hogy Eternal kalendár, vagyis hogy végtelen naptár természetesen. Ez a valaha volt legpontosabb holdfázist mutatja. Ez azt jelenti a számok nyelvén, hogy 45 millió évre előre is pontosan fogja mutatni a holdfázisokat az északi és a déli féltekén egyaránt. Valamint természetesen a perpetuál kalendároknak az egyik problematikáján túlléptek, és lényegében nem jelent nekik problémát, ahogy a többieknél se, a 4 évvel való osztás, illetve a 0-0-ra végződő éveknek az osztása, úgyhogy ezt helyesen kezelik, viszont a 400 évekkel való osztással már annyira nem birkózik meg, úgyhogy ez az óra 2400-ig egészen pontosan fog járni, úgyhogy de nagyon szeretném megnézni, hogy 2400-ban ezt az órát milyen órásmester fogja javítani, a 45 millió év múlva lévő holdfázis újra beállítása meg szintén nagyon-nagyon kíváncsi lennék. A Vasaron Konstantin is felszállt erre a zöld és arany vonatra, sőt nem, hogy felszállt, hanem konkrétan ő maga hozott egy egész szerelvényt, és egyébként ez egyáltalán nem túlzás, legalább 4 különböző modellel jelentek meg, ugyanebben a színkombinációban. Érkezik belőle egy egyszerűnek mondható gumiszíjas változat, van egy teljesen fémszíjas, gyémántberakásokkal, és érkezett belőle egy kronográf és egy dual time-os kiadás is, és igazából ezeken a rózsaszín arany kiadásokon túllépve kihoztak még egy egészen multidéző platinatokos Turbion kronográfot, szerintem azért ez önmagában is megsüvegelendő teljesítmény. Lenne, hogyha nem lenne itt egyébként, szintén tőlük a világ legbonyolultabb órája, amivel lényegében most készültek el, pedig 11 évnyi munka van benne. A leges-legelső olyan szerkezetet hozták el nekünk, amiben 63 komplikáció van, ezeket véletlenül sem fogom végigsorolni, szerintem a feléről azt se tudjuk, hogy micsoda, de például van benne kínai újév, van benne Gregorián naptár, és van benne egyébként Héber év is, és érdekesség, hogy a Héber év mutatás a világon legelőször most történik meg ezen az órán. 90,8 mm az átmérője, 50,55 mm a vastagsága, a súlya pedig 40 g hiány 1 kg. Az árát természetesen nem közölték, viszont ez egy múzeumi darab. Már el van adva, azt mondják, tehát hogy konkrétan megvan a vásárló, akinek ez készült, nem is egy, hanem rögtön kettő darab van belőle, úgyhogy ezért ezek az ügyfelek nagyon tudják, hogy igazából mi az, amit szeretnének, és én nagyon remélem, hogy ezek az órák amúgy jó helyre kerülnek. És a végére még az egyik legextrémebb dolog, ami valaha van, az elmúlt 20 évet körbe ragyogta az Ulysse Nardennek a Freakje, és bárhogy is nézzük, minden egyes évben meg tudnak lepni valami újdonsággal. Most azt csinálták, hogy kaptunk egy ilyen kristályformára giosált számlapot, ami egyébként carbon fiber oldalsó berakásokkal, fekete titánokkal, CVD eljárásokkal és mindenféle SMN dolgokkal van megcsinálva. Természetesen szilícium billegők vannak benne, az óramutatására pedig egyébként fogalmam nincs, hogy hogyan történik. Az óramutatót kiszúrtam, a percmutatót kiszúrtam, de egyszerűen nem láttam olyan képet, videót, semmit, ahol ez a kettő egymástól függetlenül mozgott volna, és le lehetett volna róla olvasni a pontos időt, úgyhogy fogalmam sincs, ez hogy működik, viszont egyébként rohadt jól néz ki, mint ahogy az összes Freak is. Úgyhogy az Ulysse Nardenne megint oda tette magát, és konkrétan ez az az óra ezen a listán, aminek ismerjük az árát, és valószínűleg a legdrágább, ugyanis az nagyjából 60 millió forintba került, úgy, hogy ez nem a kövek miatt drága, hanem a beletett munka és a komplikációk miatt drága. Na, ennyit szerettem volna, most örülök, hogy itt voltatok, és szerintem nekem indul a gépem Genfbe egy néhány óra múlva, úgyhogy mennék aludni. Találkozunk Genfben. Sziasztok!